azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport focival foglalkozó podcastje, Berkesi Judittal és Székely Dáviddal. Továbbra sincs Hajdúbé István, most már azt hiszem, hogy minden sportszerető olvasta, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban. Nem szabad mindent elhinni, várjuk vissza Pistit, és ezzel a magunk részéről be is fejezzük, hiszen tiszteletben tartjuk azt, hogy a lehető leginkább tudjon arra koncentrálni, hogy visszatérhessen közénk, és nagyon-nagyon várjuk. És vártuk ezt a hetet is, mert hogy sok minden történt hétközben a labdarúgás világában, és aztán jövő héten meg még több minden történik, de kezdjük szerintem a kupával, meg úgy általánosságban is azzal, hogy nekem a kedvenc hónapom, így az összes közül, ami a focit illeti, nyilván az EB-t, VB-t leszámítva, az az április. Mert hogy gyakorlatilag minden héten, nem csak hétvégén, hanem hétköznap is már olyan tétremenő meccsek vannak, akár bajnoki hajrá, akár ahol úgy van kupaforduló, akár a németeknél, akár nálunk, hogy gyakorlatilag nincs olyan nap, te is már számtalanszor elmondtad, hogy az M4 Sporton is 14 napon keresztül állandóan mutatunk legalább egy foci meccset, hogy ne történne valami izgalmas. Ha egy eseményt kéne a hét közbeni történésekből kiemelned, akkor melyik lenne?
Alapvetően a kupa műfaját én nagyon szeretem, és mindig, amikor jön a következő kör, akkor föltesszük a kérdést, hogy az adott csapat hogy áll hozzá, mennyiben számít prioritásnak, létezik-e olyan, hogy elengedi egy együttes. Életemben nem hallottam olyan nyilatkozatot még edzőtől, hogy nem veszi olyan komolyan, és majd most itt egy picit rotál meg pihentet a következő bajnoki mérkőzésre, de szoktuk látni azért a kezdőket. És akkor most induljunk ki például a Kisvárdából, hiszen velük kapcsolatban volt kérdés, hogy nagyon küzdenének az első osztályú tagság megőrzésért. Akkor mondhatnád, hogy a kupát lehet, hogy egy picit elengedi egy csapat. De most már ugye egyre távolodik az NB1-től a Kisvárda. Innentől kezdve kicserélte a teljes kezdőt Feckó Tamás, és 9 játékossal gyakorlatilag le tudta győzni az MTK-t. Volt benne csavar több is ezen a mérkőzésen, és látszott egyfajta felszabadultság, ami nincs jelen az elmúlt hetekben a bajnokságban. Itt van egy csapat. De beszélhetünk a Ferencvárosról is, amely gyakorlatilag mindig minden fronton nyerni akar, és úgy lép pályára. Vagy éppen ott van a Paks, és az NB2-es csapatoknak megint mindig extra motiváció egy kupa szereplés, azt gondolom. Tehát én mindig ezért várom a kupakört különös szemüveggen keresztül nézve, mert ennek egészen más története van, mint a bajnokságnak.
Sőt, ahogy itt most soroltad, szerintem több olyan csapat volt, amelyik a bajnokságot kvázi engedte el kicsit jobban, mint a kupát, mert a Várdán érezhető volt, hogy erre a mérkőzésre koncentráltak. Ha megnézzük a Ferencváros összeállítását a hétvégi bajnokin, meg a hétközi Diósgyőr elleni kupamérkőzésen, nekem meggyőződésem, hogy a hétközi az egy erősebb Ferencváros volt, úgyhogy ebből a szempontból lehet mondani, hogy a sakk az nagyon sok esetben éppen fordítva működött, hiszen azért a Ferencváros, főleg hogyha, és ezzel majd foglalkozunk, a hétvégén legyőzi a Paksot, akkor gyakorlatilag megvédte a címét az OTP Bankligában. A Paks az érdekes volt, mert ott azért maradtak hárman a kezdőből, de ahogy Bognár György fogalmazott, igazából nagyon nagy különbség nincs a játékosok képessége között, úgyhogy most megmutathatták, hogy mit tudnak. Hozzáteszem, szerintem azért nem nyújtottak olyan teljesítményt, nem véletlenül kellettek a cserék, hogy olyan nagyon bebizonyítsák azt, hogy hétvégén nekik újra játszaniuk kell a Fradi ellen, mert amikor azért Windekerék beálltak, máshogy nézett ki ez a csapat.
Hát igen, és gyakorlatilag hosszabbításra mentette a Paks ezt a mérkőzést, aztán ott döntött el.
Ami egyébként megmutatta, hogy ha a Paks igazán összeszedi magát, akkor szerintem ez egy jóval simább mérkőzés lett volna, úgyhogy most plusz 30 percet még ráhúzott a csapat, de ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, mert meggyőződés, hogy megint hetet fog változtatni KB Bognár György a hétvégén, sőt még kapus pozícióval együtt, mert szerintem Szappanos is visszakerül, lehet még több lesz, de ott a Paks, azért az, hogy most 4-ben van 3 évben belül 2-szer, az mutatja, hogy a bajnoki eredmény az nem a véletlen műve, hanem itt igenis arról van szó, hogy ez a Paks az jelen pillanatban Magyarország egyik meghatározó együttese, még akkor is, hogyha megküzdött a Vasasra szemben.
És ebben tényleg az az érdekes, amit mondasz, és ezt nem csak a kupa versus bajnoki mérkőzéseken látjuk, hanem két bajnokihoz képest is, hogy bátran rotál. Tehát a koncepció az adott, és igen, ha 3-4 csere van a kezdőben, az akkor is működik, méghozzá nagyon olajozottan. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb ereje a Paksnak, hogy ez látszódik, akárki van a pályán, hogy mit szeretne játszani.
Igen, mondjuk most azért, ha 90 perceket nézzük, akkor a Paks 4-ből egyet sem nyert, az egy kicsit már aggasztóbb lehet a paksi szurkolóknak, de hát akkor az előnye a csapatnak, hogy gyakorlatilag lehetetlen, hogy legalább a harmadik helyet ne szerezze meg, és hogyha esetleg úgy alakul, hogy a Ferencváros duplázni tud, tehát a kupát is megnyeri, akkor még a bajnokság negyedik helye is európai kupaindulást ér, úgyhogy ebből kifolyólag azért ott eléggé magabiztos lehet az együttes, hogy ismét ott lesz majd az európai porondon, hogy ennek mennyire örül, ez már nyilván egy másik kérdés, de ami fantasztikus volt ezen a héten szerintem, az tényleg az, amit az angolok is szokás szerint megfogalmaztak, hogy ez a futball, hogy mennyire másodpercről másodpercre változik az, hogy az ember, főleg ha odaadóan szurkol egy csapatnak, akkor hogyan is érzi magát. Mert mondjuk a vasas szurkolók, amit az első fél időben kaptak a csapattól, szerintem nem voltak elégedettek, aztán fordított utána a vasas, 5 perc sem volt hátra a rendes játékidőből, már-már elhitték, hogy 4 között vannak, és aztán bum, jön egy ilyen egészen elkerülhető gól, és utána a hosszabbítás elején kapnak még egyet, de ott még van esély, de nem megy be, és a vége egy sima 3 gólos vereség, hogyha így nézzük. És a másik ilyen az meg nyilván a Manchester United és a Chelsea összecsapása, ahol a Chelsea 20 perc után már 2-0 rárúghatta volna a harmadikat, de aztán az egyik legdrágább játékos a Caicedo, aki egyébként egy remek labdarúgó, eladta a labdát 2-1, tuti volt, hogy jön még egy gól, 2-2, második fél idő 2-3, vége mindennek, és aztán utána 8 perc hosszabbítás legvégén jön az, hogy akkor 11-es, vitatni lehet, hogy az most valóban az volt, vagy sem, Palmer berúgja 3-3, és aztán még van 2 perc, és az edző is azt mondja, hogy van még 2 perc, eljutnak egy szögletig, nem figyel a United védelme, és 4-3, és akkor most fú, hirtelen a Chelsea nagyon jó csapat lett, és most megindul, és majd még akár az Európa Liga is meg lehet. Tehát, hogy annyira jó, hogy
ezeket a végleteket?
Ezeket a végleteket, úgy, hogy nekem
egy mérkőzésen belül,
egyik csapathoz sincsen, de például egy Chelsea szurkoló barátommal néztem tanap a meccset, és hogy ő is milyen hihetetlen hullámvasutat élt át ebben az időszakban, és én ezért bíztatok mindenkit arra, hogy igenis találjon magának csapatot, és igenis legyen olyan, akit úgy különösen követ, elsősorban egyébként szerintem magyart, de ha nem magyart, akkor is, mert hogy ezeket az érzelmeket megélni nagyon jó, és teljesen más így nézni a focit, és ezért jó, hogy a magyar emberek most a magyar válogatottat úgy megszerették, ahogy, mert ott a nyáron megint mindenki mindenféle érzelmet meg fog érni, remélhetőleg sokkal inkább pozitívat, mint negatívat.
Hát ha már nem magyar csapatot találnak a fiatalok, de mégiscsak magyar kötődéssel az a Liverpool. Tehát szóval szerintem egyértelműen megnövekedett a magyar Liverpool szurkolók száma, amelyben az így sem volt csekély szerintem, de most különösen, hogy Szoboszlai Dominik ott játszik, és általában az érdeklődés a Liverpool meccsek iránt.
Elképesztő, hogy
egyébként,
simán.
Bocsánat, tegnap is ugye bő 70 percet volt a pályán, és a Pool végül nyert 3-1-re.
És voltak nagyszerű megmozdulásai is. Szóval, hogy a nézettségadatokból is az látszódik, hogy teljesen más szint, hogyha van egy ilyen futballistád, mintha nem lenne. Tehát sose gondoltad volna, hogy egy Liverpool-Sheffield United ugyanannál a csatornánál, csak az egyiken az egyik ment a másikon a másik, az konkrétan nagyobb nézettséget hoz, mint egy 4-3-mal végződő Chelsea-Manchester United összecsapás. És volt 45 perc átfedés, és simán kijön az, hogy többen nézték Szoboszlai Dominik miatt a Liverpoolt. Ilyet, hogy egy játékos ennyire megváltoztassa az egészet, a norvégoknál lehetett hallani, meg a lengyeleknél, hogy a Haaland meg Lewandowski hatás. Ebben volt is, aki tévétársaság befürdött, aki rossz bajnokságot vett meg például a lengyeleknél, mert megvett a Bundesligát, ehhez képest ugye a spanyol bajnokságot kellett volna. Tehát, hogy ebből a szempontból is nagyon érdekes, de jó, hogy van egy ilyen, és tényleg elképesztő, hogy milyen hatása van, és hogy mennyire megőrülnek érte is, meg úgy összességében egyébként a magyar válogatott játékosokért az emberek, de az a hangzavar, mesélted múlt héten, hogy kint voltál te is a koszovai meccsen, hogy minden játékosnak örülnek, de hogy Szoboszlai Dominik és Marco Rossi nevénél, amikor bemondja Matusz Krisztián, akkor nem tudom, 2 decibellel, de lehet, hogy 10-zel nagyobb a hangzavar azért, mert hogy róluk van szó.
Igen, és azért elgondolkozom, hogy akik korábban Liverpool szurkolók lettek magyarként, hát nem magyar játékos miatt lettek. Vagy akár Chelsea szurkolók, United szurkolók, mondhatnánk az olasz csapatokat, azért tudjuk, hogy itthonról mely nemzetközi kluboknak van szurkolóbázisa, Real Madrid.
Hát Barcelona, Real Madrid.
Barcelona, Real Madrid. Lehet, hogy az még nyúlik vissza a nagy magyar játékosokra, de nem vagyok
nem
benne azért biztos, hogy a mostani generációk amiatt kapcsolódnak ezekhez a nagy klubokhoz, de most eljutottunk ide, hogy egy nagy angol klubhoz, nem az egyébként szintén fantasztikus és kiváló, akár jelenlegi, akár korábbi bármilyen nemzetközi labdarúgó miatt kapcsolódunk, hanem egy magyar játékos Igen. miatt, és ebből látszik, hogy mégiscsak milyen fontos, hogy ott van a mi magyar játékosunk, és én mindig külön szoktam neki szurkolni, nem tudom, hogy ki hogy nézi a meccseket, de én nézem, hogy játszik a pool, amikor tudom nézni és követni, és egyébként nézem, hogy játszik Dominik, és iszonyatosan szurkolok neki.
Ez egyébként egy kommentátori kérdést is felvet, hogy mondjuk van egy ilyen mérkőzés, hogy a Liverpool az egyik csapat, és teljesen mindegy, hogy ki a másik, mondjuk az Atalantát, hiszen a következő héten majd mutatjuk a Liverpool-Atalanta párharc első meccset, aztán rá egy hétre visszavágott is az Európa Liga legjobb 8 csapata között, hogy szurkolsz effektív a Liverpoolnak, vagy a Liverpoolnak nem szurkolsz, de Szoboszlai Dominiknak igen, hogy rúgjon kettőt, de igazából mindegy, hogy tovább jut a Liverpool vagy sem. Szóval ezt azért úgy nehéz, hogy mit vár el a szurkoló, hiszen nyilván, ha nem is annyian ebben az esetben, de vannak Atalanta drukkerek is, tehát hogy így...
Igen, és nem tudom, hogyha már ugye a Chelsea szurkoló barátoddal néztél mérkőzést, hogy ezért sokan sérelmezik, akik más klubnak szurkolnak a Premier League-ben, hogy most Szoboszlai miatt most már mindenkit Magyarországon a Liverpoolnak szurkol, és azért nem kéne elfelejteni, hogy ott van a többi csapat is, és egyébként nekik is vannak szimpatizánsaik itthon.
Ez nagyon nehéz kérdés. És
nem tudom, nekem nincs kedves csapatom Angliából, tehát nem tudom, hogy lehet az, mondjuk egy Chelsea szurkoló nézi a Liverpool elleni meccset, és akkor miként követi Szoboszlai Dominik mozdulatait a pályán.
Persze.
Érdekes egyébként.
Nagyon. És nyilván mindenki szurkol neki. Csak nem, ezt majd egyszer megkérdezem, mert ez még soha nem jött így elő, hogyha mondjuk a Chelsea ellen vagy, ugye? Vagy a csomó United szurkoló van, a United ellen Szoboszlai Dominik rúgja a gólt, akkor az milyen reakciót vált ki az emberből? Nyilván, mondjuk 4-2-nél van, akkor mindegy, de ha mondjuk azzal lesz 3-2 a poolnak, akkor azért ez egy kicsit más történet, de nagyon jó ezt megélni, és tényleg abban reménykedünk, hogy még több olyan játékosunk lesz, aki idővel ezen a szinten tud majd futballozni, a Kerkez Milosról is írták, hogy a nagyobb csapatok figyelik. Nyilván ilyenből van 50, hogy valakit figyelnek, tehát ez azért nem annyira egyértelmű és készpénz, de hát a Sallai is tud egy szintet lépni, és mondjuk nem tudom, egy Dortmundhoz elmenni például, milyen extra lenne az ő esetében, és ez nyilván egyébként az ázsiaiát is egy-egy bajnokságnak, meg egy-egy csapatnak Magyarországon ezt följebb viszi. Úgyhogy izgalmas lesz, hát hétvégén ott is lesz egy komoly összecsapás, hiszen a Unitedhez látogat a Liverpool, és milyen érdekes, hogy azért próbálunk ezzel is a magyar szurkoló barátoknak úgy kedvezni, hogy a meccsbeosztást nagyjából úgy készítettük el, hogy a Paks-Ferencváros elleni összecsapását meg tudjuk nézni.
A második fél időben meg bele.
Nagyon kevés, ami átfedés van.
Kevés átfedéssel.
Úgyhogy még ezt is próbáljuk, nem mondom, hogy mindig, de itt most erre is figyelemmel voltunk, mert látjuk egész egyszerűen, és nekünk az az érdekünk, hogy a futballszurkolók a lehető legtöbb jó meccset, ami igazán érdekli őket, meg tudják itt-ott-amott nézni.
Egy picit visszatérünk a kupára?
Persze.
Csak azért, mert például a Nyíregyháza nem került szóba. Én azért vártam még az ő mérkőzésüket a Kecskemét ellen. Egyébként egy párhuzamosan néztem a pool meccsel, mert ugye azért... Az NB1-be tartó csapatot láttunk egy NB1-es középcsapat ellen, tehát ugye a Nyíregyháza versus Kecskemét, és hogy mire képes, tényleg hol tart. Ugye ez mindig örök kérdés, hogy az NB2 után mire képes egy csapat az első osztályban. Tudom, egy meccs, kupa meccs volt, ebből még azért nem feltétlenül lehet messze menő következtetést levonni, de látni lehet valószínűleg egy jövőbeni NB1-es együttest, és történelmet írt azzal ugye, hogy itt van a kupa elődöntőjében.
Le a kalappal Tímár Krisztián munkája előtt. Ugye ott volt Győrben, kapott egy feladatot a hírek szerint, aminek a végén, amikor azt a feladatot teljesítette, feltették a kérdést, hogy de miért nem vezeti a csapat a tabellát. Majd meg is köszönték neki a munkát. Ugye előtte utánpótlás válogatott edzőként nagyon közel volt ahhoz, hogy kontinens bajnokságra is kivezesse az U19-es csapatot. Szusza Ferenc stadionban a hajrában kapott egy gólt a csapat, amivel nem lett meg. Tehát, hogy ő azért valóban egy olyan edzői karriert jár be jelen pillanatban, ami nagyon ígéretes, és szerintem ez a Nyíregyháza, ez nem csak ez alapján, a meccs alapján, hanem az egész szezon alapján kifejezetten jól teljesít, jól néz ki, ahogy játszik. Ráadásul az érezhető, hogy egy nagyon tudatos koncepció van ott, fél MTK ott van, azt azért hozzátenném, tehát hogy az a csapat, amelyikkel pár éve még Bichel Boris egész jól teljesített sokáig, aztán a középmezőnyben zárt, de aztán
kirúgták. Igen, sok-sok ismerős név az NB1-ből korábbról.
Ott azért, nem mondom, hogy egy második Paksa Nyíregyháza, de egy picit ugyanazt lehet ott is érezni, hogy tényleg a magyar játékosok egy része, akik ilyen vagy olyanokból kifolyólag nem tudtak az NB1-ben maradni, azok itt az NB2-ben megkapták a lehetőséget, és ezzel a lehetőséggel maximálisan élnek is. Azért nagyon komoly előnye van a Nyíregyházának, tehát ráadásul Vasast például fogadja is, és ugye a kettő üldözőből egy még meg is előzhetné, ami mindig egy igencsak jó előrejelzés, és azt se felejtsük el, hogy ez a csapat ez folyamatosan idegenben kell, hogy játszon, mert a balmazudarosi pályát kell használni, a sajátja az most épül, de egyébként mindig azt szoktuk meg, hogy átadtak egy stadiont, és annak a csapatnak nem sikerül a szezon végén bent maradni, amelyiknek lett új otthona. Itt most lehet, hogy pont fordítva lesz, feljut egy csapat, és aztán az új szezont már az új otthonában kezdheti, ami mindig egy sokkal jobb hír.
Képes megszorongatni a Ferencvárost ez a Nyíregyháza?
Na, ugye, ott nem tudom, hogy melyik lesz a súlypontos. Tehát, hogy az, hogy ott azért a bajnokságban, azt hiszem pont a Vasas ellen játszik előtte, most még nem tudjuk, hogy melyik napon, de hamarosan majd az is meg lesz, hogy mennyire a Vasasra, meg aztán az Ajkára figyelsz, és a kettő között a Fradira, lehet, hogy okosabb lenne a bajnokságra figyelni, de nekem meggyőződésem, hogyha fogadod a Fradit azért, hogy a Puskásban játsz, akkor azért bármi lehet. Én nem érzem, hogy ez egy nagyon sima meccs lenne, de az első gólig. Az a kérdés, hogy az első gól az mikor születik.
Mert hogy mennyi esélyt látsz arra, hogy megint összejön a két évvel ezelőtti kupadöntő?
Hát ha fogadnom, kéne erre fogadni.
Valószínűleg ennek a legkisebb az otca.
Biztos, hát persze. A Paks otthon játszik a Várda ellen. Először ebben a szezonban kupameccsen otthon van. A Várda azért idegenben nem tudom. És a Paks is olyan, hogy azért koncentrálhat a kupára inkább. És én a Paks helyében inkább arra koncentrálnék. Tehát azért még egyszer megpróbálni a Puskásban, hát ha most szorosabb meccs lesz, jobban sikerül. Meglátjuk. Nagy sztori lenne egyébként egy újabb Fradi Paks a kupában, és én abban bízom, hogy megint a 40 ezres, akár még nagyobb, magasabb nézőszám az össze is jön, ha úgy alakul, mert van egy nagyon jó út ebből a szempontból, hogy a Puskásban most már azért kevés néző előtt nem rendeznek meg mérkőzést, legyen szó bármelyikről, nyilván jegyár, meg hát azt kell, hogy azért olyan csapatok jussanak be, nyilván nem megbántva, lehet, hogy egy Nyíregyháza Kisvárdát több értelme lenne Debrecenben megrendezni, mint a Puskás arénában, de nyilván a Puskásban kell megrendezni, mert ezek a csapatok ezért is küzdenek, de azért meglepne, ha ez nem egy Fradi Paks lenne.
Bajnokságra kanyarodjunk rá.
Szerintem
egy picit.
Arra lehet.
Hát, ha már azelőtt biztos, hogy találkozik egymással a Fradi és a Paks, csak most a Groupama arénában a hétvégén. De azért most már 5 pontos előnyből, ahogy te említetted, a Ferencváros győzelmével, és akkor utána még van egy pótolt mérkőzés.
Hát,
Fradi néhány nap alatt eldöntheti a bajnoki aranyérem sorsát, nem? Egy héten belül?
Többé-kevésbé. Vesztett pontokat tekintve 8, és akkor még jön ez a kiki meccs. Ha azt a Ferencváros megnyeri, akkor 11. Onnan azért már ennyivel a vége előtt nincs nagyon visszaút, tehát még azt sem tartom igazán reálisnak, hogy a Paksnak legyen annyi pontja, mint mondjuk a Fradinak jövő szerda este lesz a szezon legvégén. Aztán persze meglátjuk, ez most inkább csak egy elméleti okoskodás, de igen, most eldől ebben az április elejé időszakban az, hogy ki lesz a bajnok szerintem. Ahhoz nagyon sokat kéne javulni a Paksnak, ne felejtsük, hogy nagyon-nagyon élvezetes, látványos meccs volt egyébként a két csapat őszi találkozója a Groupamában. Óriási volt a különbség, de hogyha picit a számokat megnézzük, akkor azért a Paksnak is voltak helyzetei, csak nem rúgta be azokat a lehetőségeket, a Fradinak pedig gyakorlatilag minden összejött. Hát nyilván Varga Barnabás miatt is izgalmas ez az összecsapás, tehát egy csomó jó sztori van, amit a tévétörténeti 90 perces felvezető műsorban...
Ez egy sima győzelem lett, sima Ferencvárosi.
Nagyon sima nagyon győzelem sima. Lett.
6-1, igen.
De ehhez képest, hogyha...
Tényleg, ehhez képest mondod ezeket a számokat. Tehát a gólon kívül nem volt akkora különbség, mondjuk ez...
Nem volt olyan sok. Aha. Nem volt olyan sok, ezt nyilván vasárnapra ki is keressük, sőt, még most ki fogom neked keresni menet közben, de az egészen biztos, hogy a Fradi ott nagyon jól játszott, az XG-je remek volt, de a Paksnak is nagyon-nagyon jó XG-je volt, és pont ebből kifolyólag szerintem ez lehet egy jó meccs, és hát nyilván ebben mindig van egy motiváció, már csak azért is, mert hogy annak idején szerették volna sokan még inkább felfújni a nyilatkozatokat, amik voltak a különböző orgánumokban. Szerintem ezt annyira nem kellett felfújni, de a lényeg az, hogy itt azért a Paks és a Ferencváros az annyira más oldalról közelíti meg a futballt, hogy emiatt ez mindig egy nagyon pikáns összecsapás.
Igen, mert a Ferencváros ambíciói egyértelműek. Évek óta itthon. Azért nekem az a kérdés, hogy mi a Paks ambíciója? Hogy mennyire ambicionálja a bajnoki címet, tényleg érzékelve és tapasztalva, hogy hogy ment az együttesnek, még akkor is, hogyha említetted, azért az elmúlt hetekben nem jöttek annyira az eredmények, de szerinted a Paks az egész bajnokságot, tehát hogy áll hozzá a Ferencvároshoz képest? Össze lehet egyáltalán így hasonlítani a két csapatot, klubot, a játékosokat?
Szerintem nem. A Fradinak nemzetközi szinten is nagyon komoly ambíciói vannak, a Paksnak nem. A Paksnak az az alap, hogy biztosan maradjon bent, és valahol a felsőházban végezzen a másodiktól a hatodik helyen, de hogyha esetleg nyolcadik, akkor sem dől a kardjába. Ezt pedig egy jóval kisebb költségvetéssel, egy erre a szezonra speciál pont változó taktikával és hozzáállással, de el tudta érni. Kikerestem XG-t, nem tudok, de 19-14 volt a lövések száma, és a kaput eltalált kísérleteknél a Paksnak egyet többje volt, 9-8.
Az igen. Úgy lett 6-1. És abból lett 1-6 Paksi igen. Szempontból.
Igen, és szerintem még kapufákat is rugott a Paks, ahogy így nézegettem, tehát hogy azért ez nem volt egy sima meccs. Szerintem a Paks az, és ez jó esélye azért Bognár Györgynek is az érdeme, nem stresszeli túl ezeket a meccseket, és ez érződik a legjobban, hogy van egy csomó csapat, nekem legalábbis ez a benyomásom, aztán lehet, hogy ez nincs így, amelyik mindenen picit túl feszülten gondolkodik és agyal. Én ezt a Paksnál nem érzem. Tehát, hogy ott jó van, megyünk, csináljuk, aztán lesz, ahogy lesz. És kikapunk háromszor, és nem remegnek meg, mert akkor majd legközelebb nyerünk. És tényleg nagyjából ezért.
De ezzel vezették a tabellát elég sokáig. Ez nagyon érdekes.
Persze.
Hogy végül azzal, hogy nincs teher.
Igen.
Vagy nincs ez a fajta ráfeszülés, de közben meg mégis van ambíció, tehát én nem gondolom azt, hogy ez azt jelenteni, hogy az egész úgy van, na menjünk, aztán futballozzunk csak.
Szerintem nincs olyan ember, aki ambíció nélkül menne le focizni, és ez most lehet a céges foci, meg lehet az NB1 is. Nincs olyan, hogy ne legyen ambíciód, mert egyszerűen szereted ezt a sportot, és mindig nyerni akarsz. Úgyhogy nem gondolom, nekem mind a kettő nagyon érdekes, és én nagyon várom ezt az összecsapást. Tanapi hír, hogy 3000 jegy maradt még, tehát nagyon-nagyon jó hangulat is lesz, ami külön extra, hogy vasárnap délután egy ilyen program is jön az ember életében. Reméltek a tévében is majd jó sokan megnézik. Jó lesz, és szépen lassan, de egyébként most azon gondolkodtam, hogy ami a Fradi Fehérvár volt egy időben, az jelen pillanatban a Fehérvár kiesésével, mert bármennyire most a harmadik helyen áll, de már nem az a csapat, amelyik mondjuk 5 éve volt, az most egyértelműen Magyarországon a Ferencváros és a Paks összecsapása.
Hát igen, és csak szükség van ilyenekre, tehát kellenek a rangadók, igen. Ami nem csak nevében, meg nem csak 15 éve, meg nem csak azért, mert nem tudom, 100 évvel ezelőtt is már ez a két csapat volt a bajnokságban a legszimpatikusabb, vagy legnépszerűbb, hanem azért, mert tehát tényleg reális esély van arra, hogy egy szoros és izgalmas mérkőzést lássunk.
Igen, és hát nyilván örülnénk annak, hogyha az Újpest újra ott lenne a legjobbak között. Örülnénk, hogyha egy Honvéd nem ott tartana, ahol tart jelen pillanatban, hogy ezek a régi nagymúltú csapatok visszajönnének, és az aranyért, az érmekért csatáznának, úgyhogy emiatt is azért nagyon izgatottak vagyunk a jövővel kapcsolatban, hogy milyen hírek születnek, mert az egész bajnokságnak azt tenne jót, hogyha lenne még 2-3 olyan erős csapat, amelyik megszorongatná a Ferencvárost, és nem azért, mert a Ferencváros visszaesik, és Európában is nem egy, hanem több magyar együttes indulna, mert szerintem arra van a leginkább égetően nagy szüksége a magyar klubfutballnak, meg egyébként nyilván a válogatottnak is, hogy minél több magyar futballista legyen rendszeres részvevője valamelyik európai sorozatnak. Hogy most itthon játszik, vagy külföldön, az nyilván ebből a szempontból, válogatott szempontból mindegy, de az, hogy minél több merítési lehetősége legyen Marco Rossinak, és van most nem tudom, 10 olyan játékos, 12, aki szóba kerülhet, hogy nemzetközi kupainduló, de hogyha lenne még mondjuk egy inkább magyarokkal felálló, vagy akár csak 4-5 magyarral felálló Újpest, meg Debrecen például ugyanígy, és lenne kétszer ennyi játékos, az nyilván a válogatottnak is segítene.
Egy picit visszatérve a bajnokságra, és akár a hétvégi fordulóra, ugye az elmúlt években általában hamarabb eldőlt, hogy a Ferencvárosnak nincs nagyon kihívója, viszont az nagyon érdekes volt az utolsó fordulókig, hogy kik esnek ki. És most azért ez más ebben a szezonban, mert adott esetben most már jó néhány fordulóval a vége előtt eldőlhet, mert nagyon nehéz helyzetben van a két utolsó
Hát, szerintem az a világ csodája lenne, hogyha, ha innen bármelyik csapat bent maradna.
Igen, csak az elmúlt években tényleg ez volt még az utolsó pillanatban a legkiélezettebb. Igen, hogy egy újonc kiesett. Csapatos, egy újonc kiesett legalább, igen.
Azóta mindig volt egy, aki elköszönt, most ilyenről nincsen szó. Érdekes volt nagyon, amit Révész úr nyilatkozott, hogy nem is feltétlenül baj az, hogyha ha egy nagyobb csapat jön majd a Várda helyére. Ez egy újszerű nyilatkozat, mert eddig ezt nem nagyon hallottuk tőle. Meg ugye nem így indultak neki nyilván a tavasznak sem, hogy akkor ez lesz a végeredmény. Picit elfáradt az a történet. Mezőkövesden meg pláne, ahol ugye gyakorlatilag a két legjobb játékosnak, Lezsisnak és Pisiternek nincsen jövőre szerződése. Tehát, hogy itt azért az nagyon érződik, hogy még maximum egy év lett volna benne. Ott én utólag azt mondom, hogy nem volt jó az edzőváltás, szerintem Kuttor Attilával több esély maradt volna. A DVT, a Kisvárdánál ott meg érdekes, mert az eredmények alapján már megint váltani kellett volna, de nem váltanak, és ez is egy picit szerintem azt mutatja, hogy inkább beletörődtek abba, hogy akkor ez így alakul. Hozzáteszem, hogy a Wigan volt pár éve, amelyik a Cityt verve az FA Kupa döntőjében megnyerte az angol kupát, de kiesett a bajnokságból a Premier League-ből. Ott még nagyobb volt a harc a hajrában, a mentmaradásért, de nem sikerült még Martinezékkel, úgyhogy ez most érdekes, hogy ennyire sima, gyakorlatilag ott tartunk, ugye mindig van ez a nagy matek, hogy az utolsó fordulóban az azonos célért küzdő csapatoknak egy időben kell játszani. Itt mind a hat meccs gyakorlatilag teljesen másik időpontban is lehet. Az egyetlen az tényleg ez a harmadik, negyedik hely, ami reálisan most még izgalmasnak tűnik, főleg, hogyha a kupa ugyanazé, aki a bajnoki címet szerzi. Ez ugye esetünkben reálisan két csapat lehet, a Ferencváros meg a Paks, mert így a negyedik hely is még európai indulást ér, és ott még azért lehetnek izgalmak, mert azt szerintem most lehetetlen megmondani, hogy a végén kiír oda, bár nyilván a Fehérvárnak is van egy viszonylag komolyabb előnye, úgyhogy ez még a negyedik helyre meg gyakorlatilag a tizediktől mindenki odaérhet. Tehát az az egy, ami még
ami nem változott egyébként az előző évekhez képest, igen. Hogy pár jó mérkőzéssel ott lehetsz a dobogó közelében legalábbis, pár rossz mérkőzéssel viszont alul, hanem is az utolsó két helyen ebben a bajnokságban.
Viszont azt már nem tudom, hogy minden csapat örül-e annak, hogyha el kell utazni, nem tudom, Azerbajdzsánba adott esetben, ha az Európa konferenciáig a második körében. Tehát, hogy ez egy jó kérdés, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy nem feltétlenül baj, ha idén nem,
mert akkor inkább azt lévő, hogy ki igen, vagy melyik csapat igen a Ferencvároson kívül. Ki tudunk ilyet jelenteni?
Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a mindegyik csapat ilyen ez. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy a Paks szomorú lenne azért, mert nemzetközi kupában kell játszania.
Hát én is ezt gondolnám.
Szerintem egy Újpestnek például lehet, hogy jobbat tenne, hogyha nem, de ugyanakkor meg emlékszem a Sevilla elleni párharcra, ott a hazai meccsnek is annyira jó hangulata volt, és azért az Újpest szurkolók nagyon megérdemelnék azt, hogy ennyi szenvedés után legyen egy európai, de most ott tartunk, hogy a Debrecen ugye 4. 39 ponttal, az Újpest meg 9. 34-gyel, 5 pont, úgyhogy még ennyi forduló van hátra, hogyha az Újpest olyan formában játszik, mint az elmúlt időszakban, és mondjuk nyer a következő mérkőzésén is, amire olyan nagyon sokat már nem kell várnunk, hazai pályán az Ete ellen, akkor onnantól kezdve bármi benne van a pakliban. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e olyan... Rövidebben válaszol, szerintem nincs olyan csapat, amelyik ne akarna, olyan van, amelyik annyira azért nem bánja, hogyha ha nincs meg, inkább úgy fogalmazom, hogy
ha én csak azért kérdezem, bocsánat, mert a Fradinál egyértelmű a nemzetközi ambíció, viszont a többi klubnál mindig bizonytalanok vagyunk. Vajon miért ebben? Hogy milyen is egyáltalán ez a nemzetközi vágy?
Azért, mert ugye a Fradinak az elmúlt évek kiváló szereplése okán, meg hogy a bajnoki címet szerzi meg általában, ugye az elmúlt 5 évben mindig, teljesen reális a nemzetközi kupaindulás a főtáblán is. Ha az most el kell, de akkor is. A többinek irreális elvárás jelenleg az, hogy bejusson valamelyik kupasorozat főtáblájára. Ugye a Fehérvár volt még egyszer közel hozzá, igen. Amikor német ellenfelével szemben az első mérkőzésen még kiválóan teljesített, aztán itthon kijött a különbség. De a többinek egyszer annyira alacsony a koeficiense, hogy fixen nehéz ellenfelet kap, és onnantól kezdve meg gyakorlatilag nem lehet elvárni, hogy te nem tudom, adott esetben egy török, egy belga, egy görög csapattal szemben, most mondtam 3 országot, meg tud oldani az oda-visszavágós párharcot. és szerintem ez az, ami egy picit ezt az egészet árnyalja, de nyilván előbb-utóbb itt kell áttörést elérni, hogy legyen olyan, hogy valakinek még a Ferencváros mellett sikerült. Én nagyon, egyszerűen azt már megszoktuk, hát igen, hogy van magyar csapat.
Igen, meg ambíció
előbb
kell, hogy legyen.
Igen, és szerintem itt egyébként Újpesten most lesz is. Tehát ott akikkel beszélgettünk, ugye Szakály Péter, ez szerintem már nem titok, szintén fontos pozíciót kap, és én őt nagyon nagyra tartom. Ott azért nem az van, hogy fú, hát valahogy maradjunk bent, hanem ott igenis arról van szó, hogy akkor nézzük meg minden szinten, hogy hogyan lehet ezt a klubot a Ferencváros közelébe juttatni. Nekünk meg szurkolóknak az egy nagyon izgalmas, meg egyáltalán újságíróknak is nagyon izgalmas történet, hogy abból mi sül ki a végén, mondjuk egy 3-4 év múlva, de kellene még 2-3 csapat. Én most azt mondom egyébként, hogy egy Újpest, meg egy vidéki bázis, mondjuk egy Debrecen, hogyha már lenne 3 ilyen csapatunk, amelyik stabilan ott van az európai porondon, ha a csehek szintjét el tudnánk érni, én azzal már maximálisan elégedett lennék.
Ez jó ambíciónak, azt gondolom. Például. Majdnem végszónak is, de azért egy mondatot a Bajnokok Ligájáról beszéljünk, már csak azért, és most már hivatalos, hogy pályázunk Bajnokok Ligája döntő rendezésére Budapest Puskás Aréna helyszínnel 2026 vagy 2027-re. Talán nem meglepő, egyébként erről már azért hallhatunk.
Hát legyünk büszkék, hogy ezt elsőként az MLS elnöke itt az M4 Sport stúdiójában mondta el. Vagy ha nem is itt, hanem nem, még nála. Igen, az OTP székházban Csányi Sándor úr. Az akkor komoly meglepetés is volt, hogy ezt így bemondta, mert akkor nagyon előrehaladott állapotban volt ez az egész. Pont, hogy nem előrehaladott állapotban. Szerintem extra, és meg is érdemeljük, mint Magyarország. Én nagyon örülök, hogyha ha el is fogadják ezt a pályázatot. Nem titok, hogy van egy pár olyan pont, amit még meg kell oldani. Tehát még azért nincs minden ebből a szempontból. Tehát, hogy tökéletes pályázatot effektíve még azért nem tudunk letenni az asztalra, de hogy nekem volt szerencsém az előző két BL döntőn ott lenni. Ahhoz képest a Puskás Aréna
közel vannak egymáshoz.
Szóval a Puskás Aréna az egy 1000-szer jobb helyszín. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy nem tudom, 10-15 ezer emberre kevesebb fér be, ami azért nehéz, mert az UEFA-nak rengeteg partnere van, és kiszórja a jegyeket, tehát nagyon kevés effektíve szurkoló tud a két csapat szurkolói közül bejönni a stadionba, és ott a helyszínen buzdítani a csapatát. De hát én másfél órát ültem a buszon, úgyhogy már láttam a Stade de France-t Párizsban, vagy hát ez ugye nem is Párizs, hanem Párizs külső igencsak, és ezt azért lehetett is érezni. És 2,5 óra volt az út Isztambul belsejéből a stadionba tavaly. Úgy, hogy az emberek inkább kiszálltak a taxiból, és kilométereket sétáltak az autópályaszerűség szélén, mert annyira nem haladt a sor. Tehát, hogy szervezés szempontjából az, hogy ez a csodálatos Puskás Aréna, ez a város közepén gyakorlatilag tömegközlekedéssel vagy gyalog megközelíthető, az egy akkora előny, amit nagyon kevés stadion tud elmondani. Európa Liga döntő pipa, annál magasabbat nem tudsz, ugye korábban női bajnokok ligája döntőt is rendezett már a főváros, igaz, hogy nem ebben a stadionban. Tehát, hogy abszolút mértékben adja magát, hogy Közép-Európában...
Szuperkupák voltak, ugye?
Ráadásul akkor, amikor Ingram. Covid volt, és még csak harmadházzal mehetett. De az is egy szerintem kifejezetten jó kis döntő volt, jó rendezéssel, irdatlan melegben, arra emlékszik az ember. Tehát, hogy szerintem az egy abszolút minden szempontból jogos dolog, hogy mi kapjunk egy BL döntőt, de még tudom, hogy pár dolgon azért munkálkodni kell, hogy meglegyen, de nyilván meg lesz. Tehát nem gondolnám, hogy nem lenne meg. Megvan most már a kormányzati támogatás is, úgyhogy ennek megfelelően lehet készülni. De ha már itt tartunk, azért ne felejtsük el, hogy jövő héten mi két nem akármilyen BL negyed döntőt mutatunk, mert egyik nap van azért a előrehozott döntő, ki tudja, Real Manchester City, másnap pedig egy Paris Saint-Germain Barcelona mérkőzés. És azért az sem hangzik túlságosan rosszul.
Nem bocsátkoznék jóslatokba, egyébként sem vagyok jó ebben, de lehet, hogy megint ilyen egyéni villanások, meg Real faktor, vagy mostan Pep Guardiola faktor, ilyenek fognak dönteni, vagy inkább a második mérkőzések. Leginkább erre gondolnék, hogy nem itt fognak az első összecsapáson összedőlni, vagy eldőlni ezek a párharcok.
Igen, izgalmas, hogy így, hogy két meccs van. Én főleg, hogyha lesz liga rendszer, elgondolkodnék az, hogy egy meccs döntsön, és aki jobban teljesít a liga szakaszban, az legyen otthon, mert szerintem ez az NFL-ben nagyszerűen működik. de nyilván így meg több meccs van, jobban ki lehet szedni a pénzt a szponzorok szempontjából, reklámfelület és a többi tévétársaságoknak is több meccs jut. Szóval ez ebből a szempontból még egy nagyon izgalmas történet, de egy biztos, hogy ezeket a meccseket meg kell nézni az M4 Sporton, mert igencsak jónak ígérkeznek előzetesen.
És ezekről is fogunk beszélni egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, én innen is jobbulást kívánok Hajdú B. Pistinek, várjuk őt is vissza. Köszönjük szépen!